Ön a Bitport CIO Klub hangos kiadását hallgatja. Első évfolyam, 8. szám. Távmunka, otthoni munka, irodai munka. Mit hoz a jövő? Aki kérdez, Beck Márton, kommunikációs és szervezetfejlesztési szakértő, az Action Lab munkatársa. Akik válaszolnak, Fazekas Ferenc, az Unica biztosító CIO-ja, Fritz Robert, a Fővárosi Vízművek informatikai vezetője, és Mészáros Attila, a Telenor Magyarország kommunikációs igazgatója. A felvétel 2020. augusztus 28-án a CIO Hungary konferencián készült.
Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Egy nagyon gyors, rövid beköszönővel szeretném elindítani ezt a beszélgetést. Én az elmúlt pár hónapban azon szerencsés emberek közé tartoztam, akiknek valóra vált egy álma. És ez az álom az volt, hogy végre Különcből mainstream legyek, és mielőtt ez bárki félreérteni, nem az öltözködési szokásaimon változtattam, hanem a világ változott meg körülöttem. Ugye hozzám hasonló módon, aki közel 10 éve aktívan távmunkázik, szinte mindenkiből home office specialista lett. Ugye az, hogy mi történt, az unalomig ismert, úgyhogy nem is erről szeretnék most beszélgetni a beszélgető partnereimmel, hanem arról, hogy ki mit szűrt le ebből, milyen tapasztalatokat viszel magával, hogyan készül az elkövetkezendő pár hónapra. Szóval ezt a kristálygömböt fogjuk majd közösen dörzsölgetni. És az első kérdésem egyből egy kéréssel indul, hogy menjünk vissza az ősidőkbe. 6 hónappal ezelőtt nálatok hogy kezelték a távmunkát? Kezdjük mondjuk Ferenccel.
Ez be van kapcsolva?
Be. Jó. Határozottam.
Oké, akkor én is üdvözlök mindenkit. Hát én ugye egy ilyen kettős szerepben vagyok most. Egyrészt én az Unicának vagyok a CIO-ja, másrészt van az Unicának egy ilyen belső startup vállalkozása, ez a Cherrisk, ami most már több országban van jelen. Tehát két világot látok párhuzamosan, itt ennek a vezérigazgató helyettese vagyok. És hát voltak nekem tapasztalataim olyan startupokban korábban, még 2000-es években is, ahol már eleve távmunkára született meg ez az egész vállalkozás, és ugye ott teljesen más a hozzáállás. Hogy előtte, tehát mondjuk én az Unicáról fogok most inkább beszélni, az Unicánál körülbelül azt lehet mondani, hogy volt egy negyede a cégnek, akinek volt lehetősége távmunkázni, és ez egy ilyen eléggé széles skálán mozgott. Én azt gondolom, egy organikus módon alakult ez ki az évek alatt, tehát mondjuk az 500 dolgozóból volt egy olyan 150 ember, akinek volt lehetősége, technikai lehetősége, és ez a néha-néhától az egészen olyan fixig, tehát voltak olyan nógrádi programozóim, H400-asban, akik ott vígan el voltak, aránylag ők be tudtak ebbe jól tagozódni, tehát egy nagyon széles skálán mozgott ez a dolog. Ez volt a járvány előtt.
A járvány utánról majd mindjárt lesz egy kis időutazás, az a következő kérdés.
A Fővárosi Vízműveknél az történt, hogy 2 évvel ezelőtt elköltöztünk ebből a torony épületből, amit biztos sokan ismertetek, Budapesten most a Hűlt helye van, a Dózsa-György Váci út sarkán. Az 40 évvel ezelőtt épült épület, már volt értelme felújítani. Több projekt zajlott ebbe a költözködés keretében. Telenornál ez a költözködés már jóval korábban megtörtént, nálunk ugye ez 18-ban történt, és az egyik projekt, ez egy távmunka projekt volt, mint hogyha láttuk volna előre a jövőt, azt megelőzően ez nem volt semmilyen formában. Ahogy bevezettük, körülbelül a 600 szellemi dolgozóból 200 került rugalmas távmunkába, tehát nem állandó távmunkába, abban a kisebbik arányban voltak a dolgozói. De azt kell, hogy mondjam, hogy ez a költözködés ez egy elég szerencsés momentum volt ebből a szempontból. Azért csináltuk az egészet, a távmunkát a költözködésen belül, gazdasági szempontokból, hogy kisebb helyen elférjenek a kollégák.
Tehát a serdesz rendszer van, ez azt is jelenti.
Együttemben nem vezettük be a serdesz rendszert a költözködésre, tehát úgy csináltuk meg, hogy ugyanannyi asztal volt, mint amennyi ember, viszont egyterű irodákba költöztünk a korábbi ilyen szeparált irodákból. Emiatt csináltuk a távmunkát, hogy az egyterű irodákban kisebb legyen a népsűrűség, és a telefonrendszert azt pedig megszüntettük, tehát az asztali telefonokat, ami a vízművekben hagyományosan mindenkinek ott volt, csörgött az asztalán a telefon a mellékkel. Az összeszedtük, hát ebből volt nagy felháborodás, mondtak többen, hogy az ő telefonját, ő már azt 20 éve neki ott van az asztal, biztos nem fogja senki se elvenni. mondjuk annyira én sem voltam bátor, hogy a vezérigazgatótól meg a titkárnőtől elvegyem a telefon, de maradt, nem tudom, asztali készülékből 30 darab a korábbi 600-al szemben. És ez egyébként egy nagyon fontos momentum volt a távmunkánál, hogy föl lehetett állni, ezt a telefonok nem csörögnek ott az asztalon, tehát...
Nincs rögközkötés.
Igen, úgyhogy röviden ennyi.
Attila, nálatok a vezetékes telefonok mikor koptak ki?
Most azért teszem, hogy lehet, hogy a készülék ott maradt az asztalon, de már kábel nem vezetett hozzá. Igen, nálunk, ahogy említetted, a Telenorházban ez már régen megtörtént, ugye több mint 10 éve vagyunk ott, és már amikor oda költözött a cég, akkor sem voltak vezetékes telefonok. Hát ez nyilván új szolgáltató létünkből adódott is, és a csapatnak a nagyon nagy százaléka notebookokról dolgozott. Tehát ilyen értelemben a home office-nak a technikai lehetőség azok adottak voltak. Maga a home office is egyébként munkaszerződésekben meg fölmódon rögzített, van rá lehetőség, vezetői jóváhagyása, stb. Nem megyek bele a részletekbe. Tehát ez a vállalati kultúrának a része. Nyilván ugye a norvég tulajdonos kultúráját képviseltük. Egyrészt egy régi padlonos kultúrát, ami szerintem egy nagyon jó kultúra volt, és a norvég tulajdonos kultúrájának az egyvelegét éljük még ma is, ami azt hiszem egy nagyon jó kultúra, és egy elég liberális kultúra, és azt hiszem, hogy ma erről is fogunk beszélgetni, hogy a home office az mennyire függ ezzel össze, úgyhogy mi így éljük az életünket, és egyébként VPN kapcsolat és minden más technikai adottság is gyakorlatilag azt mondom, hogy 90-95%-ban készen volt arra, hogy ebben a bizonyos senki által nem kivált helyzetben egyszer csak egyik péntekről hétfőre mindenki otthonról dolgozzon.
Igen, tehát teljesen különböző, az jól látszik, hogy teljesen különbözőek voltak azok az indulási alapok, ahonnan fejest ugrottunk, nem csak össztársadalmilag, hanem globálisan március közepétől a távmunka világában. Ugye nagyjából látszik a közönség válaszán is, hogy kb. 70%-a az embereknek gondolja azt, hogy minimális vagy sem ekkora bizalom nem volt korábban a távmunka iránt, míg egy nagyon szűkös 8,3% látja azt, hogy magas volt a bizalom, valószínűleg ők voltak azok, akik az ICT szektorban tevékenykednek. És akkor a következő kérésem az lenne, hogy igen, utazzunk előre egy kicsit az időben. Az elmúlt pár hét hogyan alakította át, az elmúlt pár hónap hogyan alakította át a látásatokat, a megértéseteket nektek, mint vezetők, illetve nektek, mint a cég képviselői a távmunka kapcsán? Fejlődött, előre mozdult, és menjünk ugyanebbe a sorrendbe.
Én úgy érzem, hogy most még így a ködbe megyünk befele, tehát először szerintem, ezt gondolom mindenki átélte, volt egy ilyen krízis az emberekbe, tehát ugye meg kellett szokni azt, hogy nem úgy dolgozunk, ahogy eddig. Ez aránylag nálunk jól sikerült, tehát 2 hét alatt tudtunk 500-ból 480 embert hazazavarni. Ez az unika rész. A Cserisnél ott azt mondtuk, hogy hétfőtől otthon vagytok, tehát ott az könnyebben ment, de ez így épült. Tehát ahol vannak fizikai folyamatok, ott ugye nagyon nehéz azért hazazavarni az embereket. Ugye jöttek ezek a viccek, hogy a kőműves hogy home office-ol, legózik. Tehát ugye azért voltak olyan vállalatok nyilván, ahol ez nagyon nehéz volt megoldani. Gyorsan átálltunk, ott jött egy krízis. Én azt gondolom, hogy volt egy ilyen olyan lendület, ami futó projekteket vitte tovább, és ahol volt operáció, annak volt egy jól mérhető KPI-ja, ami egyébként szerintem borzasztó fontos itt a megítélésnél, meg a bizalomnál, tehát amely területeket én tudtam mérni, például a saját vezetői példámból ítélem meg, és láttam, hogy azok a KPI-ok nem romlanak, akkor tök nyugodt voltam. Uh-huh. Ahol nem voltak ilyen tiszta KPI-ok, ott már sokkal nagyobbak lettek a bajok, tehát például az olyan puhább, szoftosabb területek, mint projektmenedzsment, projektiroda, nem tudom én, szervezés, tehát ott már sokkal nehezebb volt ezt megítélni, hogy most a dolgozók mit csinálnak. Ugye amit még tovább árnyalt a kép, hogy azért jöttek, mindig sistergett néha a hagyma egy-egy konferencián.
Aha.
Üvöltött a
jó,
kis...
Jó, szag nem jött, tehát igen, nem még itt a technológia.
Üvöltött egy-egy kisgyerek, tehát olyankor azért az ember gondolta, hogy nem biztos, hogy ott van 100%-ban lélekben ez a kollega vagy kolléganő, mert éppen, nem tudom én, öten osztoznak egy 60 négyzetméteres lakáson, tehát akkor nem biztos, hogy ott minden tutira olyan hatékonysággal fog működni. Tehát én úgy érzem, hogy ennek az egésznek, hogy standard, és ugye készülünk fel a második hullámra, mert ez most érződik, tehát ezt lehet tagadni, de azért szigorodnak napról napra a dolgok. Tehát én érzem, hogy ez így haza fogunk vonulni szeptemberben egy kicsit. Nem biztos, hogy annyira, de egy kicsit már ugye megvan A7, B7, ez már így be van osztva. Ami most jönni fog, az megint egy ilyen visszaállás erre a tavaszi dologra, és én úgy gondolom, amikor ez megnyugszik, akkor lehet egy kicsit higgadtabban átgondolni, hogy akkor hol és milyen módon engedjük ezt meg. Szerintem az eszközök előtte is megvoltak a távmunkára, tehát ez bebizonyította, hogyha 500-ból 480 ember tud dolgozni, akkor megvoltak. Az elfogadottsága nőtt, az biztos, tehát azt gondolom, hogy nagyon sok helyen bizonyosodott ez, hogy igen, lehetséges. Tehát én úgy gondolom, hogy ebbe egy pozitív elmozdulás történt, viszont a hosszú távú hatásai, én egyszerűen közösségromboló hatásnak mondom, az egyértelműen tapintható. Nehéz erre megmondani, hogy mi lesz a jó megoldás, mert szerintem az se jó megoldás, amit sokan, na akkor jó, akkor otthon dolgozunk, néha összefutunk a kocsmából, ott agyonfertőzzük egymást, és akkor minden oké, okay, mert akkor dolgozhattatok volna bent is. Tehát erre még szerintem ki kell izzadni az egész világnak azt, hogy, hogy mitől nem hullik atomjaira, és mitől nem lesz ez egy Kánaán a szociopatáknak, akik ugye hú de jó, nem kell látni többet kollégát, pánikroham elmúlt, stb. Tehát azoknak jó, és mitől fog működni attól még ez a közösségi összetartozás? Ez egy nagy kérdés szerintem.
Abszolút.
Én egy vízműveknél egy ilyen érdekes momentumot szeretnék így már világítani, ami Telenornál, meg Uniqvánnál is nem merült fel. Ugyanállunk 1600 ember dolgozik a cégnél, abból 600 fő szellemi, 1000 fő pedig fizikai munkavállaló. És nagyon oda kellett arra tudatosan figyelnünk, hogy persze központi irodaházból hazaküldjük az embereket, távmunka, minden klasszul meg van szervezve, de közben a másik 1000 embernek be kell ugyanúgy járni dolgozni. Most ezeknél a nagyvállalatoknál, meg általában mindenhol azért azon, hogy van egy központ, ott nem szeretik a központot, tehát mindegy, miről legyen szó, az egy biztosító vagy egy vízmeg, központban ott ül egy csomó ember, az irodában nem csinál semmit, csak a papírokat tologatja, most még ráadásul haza is mentek, és még akkor pluszban nem dolgoznak, nekünk meg be kell járni, és ott vagyunk a gödörbe. Tehát ezt nagyon tudatos kommunikációval kellett kezelnünk, és olyan akciókat kellett szervezni, amivel látták a fizikai állomány, hogy a szellemi állomány segíti a munkájukat. És egy példát mondok, ugye az elején egy nagy őrület volt ezekkel a maszkokkal, hogy nem voltak maszkok, és akkor szerveztünk ilyen önkéntes maszkvarró akciót. Találtunk két kolléganőt, aki értette, ezt csinált ilyen videókat, meg minden, és akkor a távmunkások között, meg aki otthon volt bárki családtagok között, kiosztottuk, elkezdtek maszkokat varni, és tényleg ilyen iszonyatos mennyiségben gyártották, utána ügyfélszolgálatra a kolléganők kiszaladgáltak a területekre, a melósoknak vitték a maszkokat, és akkor tényleg így érezték, hogy nem az, hogy magukra vannak hagyva, igen. Kitaláltunk ilyen vizitaxit, ez ilyen szoftver oldalról, a vizitaxi, hogy akkor, mert ugye aki az 1000 embernek, akinek be kell menni, hogy megy be, hogy ne menjen tömegközlekedés, akkor gyorsan fejlesztettünk egy kis alkalmazást, föl lehet oda írni magadat, hogy fuvar kell, és valaki meg vállalkozik, retámunkásoknak is mondtuk, hogyha otthon van egész nap, és a lakótelepen egyedül már meg akar őrülni, akkor nyugodtan jelentkezzen be, azt hordja be a másik kollégát dolgozni. Úgyhogy ezek nagyban segítettek abban, hogy nem hogy feszültségek nem lettek, hanem hogy a céges összetartozást tudtuk növelni, de nagyon sok energiát kellett ebbe fektetni.
És ti KPI-okat határoztatok meg akár külön-külön terepen lévőknek és hát ez irodai dolgozóknak?
Hát az nem változott.
Vagy ez a business as usual-nek a része volt.
Igen.
Hadd kezdem egy kicsit máshonnan. Egy teljesen más területről fogok még beszélni, de ne ijedj meg, mert azért ezen a beszélgetésen vagyok. De szeretném például a digitális oktatást párhuzamba állítani a távmunkával. Mert, hogy miért? Mert hogy aki most tapasztalta meg először, hogy milyen a digitális oktatás, akkor azt mondja, hogy köszönöm szépen, ezt nem kérem. Azt gondolom, hogy ugyanez a helyzet a távmunkával is. Tehát aki most tapasztalta meg életében először, hogy milyen a távmunka, én megértem, hogyha valaki azt mondja, hogy köszönöm szépen, ezt nem kérem. Mert ugye ez nekem a távmunka az arról szól, hogyha egy adott munkakörben, egy adott pillanatban, egy adott projektben, vagy folyamatos munkában otthonról ugyanolyan jól, vagy még jobban el lehet azt a munkát végezni, akkor ez egy win-win szituáció, cégnek is jó, munkavállalónak is jó. Ugye most nem erről van szó, itt arról van szó, hogy egy ilyen elég nagy kupac problémát kellett nagyon gyorsan megoldani. Egy kényszerhelyzetet reggeltől estig home office-ból úgy, hogy gyerekek ugráltak a szülők nyakán, tanárnak is kellett lenni, közben teljesíteni a KPI-okat, stb. Stb. Tehát azt gondolom, hogy amiről most beszélünk, az nem az a home office.
Nem a békeidős távmunka.
Nem a békeidős távmunka, hanem most egy kényszerhelyzetre kitalált távmunka. Mert azt gondolom, egy csomó olyan dolog átment kényszerből, ami egyébként soha nem ment volna át, és azt gondolom, hogy nagyon sokat lehet ebből profitálni. De hogy azért ezt kezeljük a helyén, ez az egyik fontos dolog, amit szerintem tartsunk kézben. Hogy a Telenornál ez hogy nézett ki, nálunk is volt maszkvarrás, ugye irodai munkákról beszélünk.
Kompetenciák.
Így van. Irodai munkáról beszélünk, de ugye nálunk más területen vannak a shopjaink, ahol nem lehet távolról eladni, tehát nálunk van több közel 400 kollega a Telenor házban dolgozó közel 1000-en kívül, aki ugye nem merült föl a home office, bár ott is sok kollega, akinek az élethelyzete, szülő, gyerek, egyéb okokból kifolyólag úgy adódott, ott például telesales munkával helyettesítettük az ő munkáját, tehát munkát adtunk nekik, hogy minden fenntarthatóan működjön. Összességében kérdezted a mérést, 2-3 különböző rendszerrel is mérjük azt, hogy a kollégák hogyan élték meg ezt az időszakot. Péntekenként egy Friday Six nevezetű rendszerrel megkérdeztük, hogy vagytok, jól vagytok, szeretitek a céget, ajánlanátok a céget, tehát azok a standard kérdések, és egyébként jól érzitek-e magatokat. És egyébként a cég évek óta a Net Promoter Score rendszerrel méri a munkavállalóknak az elégedettségét, és idén nyáron soha nem látott magasságokba szökött ez a mutató. Nem megyek bele a részletekbe, de maszkvarrás, összetartás, együtt vagyunk a bajban.
No léja, mert nincs leépítés.
Így van, és köszönöm szépen, így van, és ennek az időszaknak viszonylag az elején a cégnek a vezetése bemondta azt, hogy idén nem lesznek nálunk elbocsátások, és biztos most páran felszíszenek, hogy hú, persze könnyű nektek, mert szállni a telkó, nem annyira. Tehát, hogy természetesen ez nem egy olyan üzletága, amit sajnos sok üzletága szemben le kellett húzni a rólót, de hát, ha valaki a részleteket figyeli, akkor tudja, hogy nemzetközi roaming, és nagyon sok terület olyan komoly kiesések vannak, nagyon komolyan kell dolgozni, hogy egy ilyen cég is kompenzálja, de mondhatta volna, lehetett volna úgyis a cég, hogy nem ezt mondja, ezt mondta. Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan lépésre volt lehetőség, ami egyszerűen elkötelezetté tudta tenni a munkavállalókat, és azért ne felejtsük el, hogy az elmúlt években arról szólt a legtöbb iparánk, hogy hogyan találjunk megfelelő munkaerőt, hogy mekkora munkaerőhiány van, és nem erre a helyzetre, de már több mint 2 éve, amióta a Cseh PPF a tulajdonosunk a piramisunknak a tetején az employer first szerepel, és volt egy olyan pillanat, amikor ez kiderült, hogy ez nem csak egy ilyen slider mondás, hanem ez tényleg így is van, és azt hiszem, hogy ezt a kollégák is, ha nem is az első napokban, de az első hetekben megértették. Úgyhogy ezt mi így értük meg.
Szerintem nagyon fontos kérdés a bizalom és a mérhetőség, vagy a teljesítmény mérése. Erről beszélünk még egy pár szóra, a következő közönség kérdés is erre vonatkozik. Attila elmondta, hogy a Telenornál mi a helyzet. Nálatok ugye mind a kettőjén, mind az Unicennél, mind a vízműveknél a job controlt használjátok. Ha tudnátok egy pár szót mondani arról, hogy mit tapasztaltatok az elmúlt pár hónap teljesítmény növekedésében, visszaesésében, akár-akár, illetve mennyire tartjátok jó eszköznek a job controlt?
Hát ugye mi a job controlt alapvetően adatgyűjtő eszköznek használjuk, és ebből agregálunk adatokat a Jira-ban, tehát igazából ami ténylegesen mért KPI-ok, tehát ilyen átfutási idők, azok már inkább Jira-ból jönnek, illetve egy másik, egy ilyen service desk rendszerből. Tehát azt gondolom, nálunk ez egy jó 5-6 éve vezettük be ezt a kombót, tehát nagyon régóta vannak KPI-ok, és mondom, ahol ezek a KPI-ok, mert az ember, én legalábbis úgy vagyok, hogy általában, ha oda megyek egy új helyre dolgozni, akkor mindig azzal kezdem, megkérdezem, milyen KPI-ok vannak, minden, akkor mutassatok egyet, nincsen. És akkor én elkezdem kiépíteni a KPI-okat, ami alapján én azt a területet vezetem. Nekem ez ki volt épülve, tehát az amiatt nem izgultam, meg azt tudtam figyelni, ami nekem bent volt az addig képült KPI. Szeptemben jött persze hozzá egy-kettő másik, viszont ugye vannak, tudja az ember, hogy ezt nem lehet elérni, hogy úgy minden legyen szépen mérve. Az én kocka vagyok, tehát én szeretném, ha így lenne, de a világ nem ilyen.
És azt... Drágább az algoritmus kifejleszteni, mint megkülönés.
Igen, igen, és azt éreztem, hogy ott azok a határ soft területek, azok igenis, mivel hogy nincs visszacsatolás, nincs mérés, ott azok valahogy úgy elkezdtek nem olyan hatékonyan működni. És ezt nagyon nehéz is megfogalmazni, hogy miért, de elkezdett ez a hanyatlás. És mondom, amiben én láttam, az leginkább ez a fajta ilyen közösségi összetartozásnak a megbomlása volt az, ami megváltozott. Tehát például jöttek új kollégák, vettünk fel új kollégákat, ugye nyomtuk a interjúkat Skype-on, Teams-en, stb. Olyan teljesen furcsa, olyan hiába lettünk ott, ezek mintha lassabban integrálódnának be ezek a kollégák, mint aki annó személyesen érkezett meg. Tehát vannak ilyen furcsa anomáliák, amire nem tudom, hogy mi a magyarázat. Tehát ő egy olyanba integrálódott be talán, ahol hogy egy virtuális valami, aztán abból hirtelen lett egy fizikai valami, és így nem tud ez átváltozni.
Tehát biztos, igen, hogy a működéseteknek az alaprésze az volt, hogy személyesen találkoznak a kollégák, ha majd
valószínűleg igen.
Egy Word vagy egy globális ökoszisztémában valószínűleg könnyebben, ahol amúgy is ilyen a működés, oda könnyebben be tud érkezni egy új kollega.
Igen, mert ott eleve mert ugye nagyon sok hely van, ahol így működik, tehát nekem is van olyan, volt középiskolai osztálytársam, aki nem tudom, 2000 óta valami IBM-es valamibe van, nem tudom mibe, és akkor nem tudom én, van valami tímje, ami mindig változik, és mindig van a világ öt különböző pontján öt embere, hát
abban
ez nem is fog fizikai, tehát ő a legtöbb emberével soha nem találkozik, amíg ott van, mármint a cégnél. Igen, tehát ott van öt évet, egyszer se látta. Nyilván ott ez nem hoz fel egy olyan problémát, hogy mi most nem vagyunk egy tím, hát egy tím vagyunk egy bizonyos értelemben.
A méréssel kapcsolatban a Vízművek az egy elég szögletes cég, azt kell, hogy mondjam, de egy iparágból adódóan muszáj is, hogy azok legyünk, tehát ez nem egy ilyen kreatív reklám ügynökség, hogy csak egy jó ötleted legyen egy héten, és akkor már meg is vagyunk veled elégedve. Tehát ez a mérési rendszer, a Job Control, ez be lehet vezetve már a korábbi távmunka projektben, amit mondtam, és hát én is így elég kocka vagyok, és ezt szememre is szokták hányni, hogy elfelejtem, hogy emberek is vannak a rendszerek mögött, erre tényleg hajlamos vagyok. És hát az én vezetésemnek köszönt, ez keresztül lett verve az egész cégen, és óriási botrány volt belőle, azt kell, hogy mondjam, tehát szakszervezet, mindenki föl volt háborodva, és ahogy jött a koronavírus válság, amit persze nem tudtam előre, de mindenki elhallgatott hirtelenjében, és a menedzserek is elkezdték kedvelni ezt a rendszert. Tehát elég nagy hangsúlyt helyezünk erre, és hát sajnos ezt meg kell mondani, hogy minden csapatban, minden cégnél azért van ott egy 5-4-5 százaléknyi ember, aki nem akar annyira dolgozni, vagy azért, mert nem tud, vagy azért, mert nem akar, tehát van rá valami oka, és sajnos vissza is élnek ugye ezzel a távmunkával. Úgyhogy emiatt is a mérés fontosnak tartjuk, mert a csapatnak a másik 98 százaléka viszont, hogyha tudja azt, hogy egy-két ember megengedheti, hogy lóg, akkor meg ő se fog egy idő után ugyanúgy
nem
dolgozni.
Nem távmunka specifikus szerintem, mert az 5% az irodában is ugyanúgy lóg.
Most azért legyünk őszinték, távmunkában azért könnyebb lógni, tehát épp itt beszélgettünk erről, hogy a Telenornál meg a Vízműveknél a távmunka helye hogy van meghatározva, benne van a távmunka szerződésben, le kell fényképezni, hogy akkor itt fogsz dolgozni, cím, ott kell lenned azon a helyen, amit megadtál, tehát az nem fér bele, hogy a Balatonon nyaralás közben is te távmunkázol, mert hogy a család addig kint van a strandon, és akkor te ott telefonon elérhető vagy, tehát viszonylag szigorúan vagyunk ebbe, és a mérést is a fejleszteni akarjuk, különösen azokban a munkakörökben, tehát mondjuk ügyfelszolgálatot processz alapján jól mérhető, de ugye vannak ilyen tudás alapú munkakörök, ahol nézzük a számítógépes aktivitás meg a tevékenységet.
Ha az előző ábrát meg tudjátok még mutatni, István, az hálás lenni, mert ott jól látszódott az, hogy a közönség, hogyha jól látom, erről más gondol. Igen, ugye
láttam én is, és így elszörnyedve láttam, hogy csoda egy borzasztó ember vagy.
Az érzékenítés szakasza az még tart. Mivel a csoportvonnak amúgy is ez a legnagyobb PR kihívása.
Az azért meglep.
Hogy ennyi, igen, abszolút. A 70%-os nincs létjogosultsága az engem is őszintén meglep.
Hát akkor ezzel egyből tudnék is csatlakozni. Egyrészt én nem informatikusként vagyok itt, úgyhogy így...
Megvédjük a reklámszakmát.
Védjük a kommunikációt és a reklámszakmát, de nem ezt szeretném igazából mondani, hanem az, hogy egyrészt nálunk nincs a Telenornál ilyen típusú mérés, call centerben, ahol transzakcionális történetek vannak, ott természetesen mérjük a kollégáknak a teljesítményét. De én azt gondolom, hogy ez az az időszak, ahol újra érdemes azt a szerintem nagyon fontos kérdést elővenni, hogy a célt mérjük, vagy az eszközt, és hogy tudjuk, hogy mi a cél, és mi az eszköz. És azt döntsük el, hogy az eszközt akarjuk mérni, ami az, hogy ülsz-e 8 órát az asztalodnál, meg hogy elég e-mailre kattintottál-e, vagy olvasatlan e-mailjeid vannak egy office kimutatás kapcsán, vagy pedig a munkának az eredményét akarjuk mérni. És ilyen szempontból azt hiszem, hogy mi jól állunk, mert hogy a munkánknak az eredményére fókuszálunk, tehát nálunk nincsen ilyen típusú mérés a kollégáknál. De azt is el kell, hogy mondjam, hogy ez vezetőktől is függ, nem maga az, hogy a cégnél van-e mérés, hanem az, hogy csapaton belül hogyan kezeljük a home office-t. Ugye valószínűleg nem is véletlen vagyok itt, én nagy home office párti vagyok az előző életemben, még a Cisco-nál évekig gyakorlatilag netto home office-ban dolgoztam majdnem 4 évig. És ott is van egy nagyon ilyen erős kultúra, és ezt az én csapatomban igyekszem képviselni, úgyhogy nekünk ez az átállás, ez gyakorlatilag arról a bizonyos hétfőről, arról a péntekről, arra a bizonyos hétfőre gyakorlatilag azt mondhatom, hogy szinte semmilyen változást nem okozott, hanem megbeszéltük, hogy a 10-es tárgyaló helyett akkor egy Teams meetingben beszél ugyanaz a csapat, ugyanarról szinte ugyanúgy. Viszont van olyan vezető, akinél hónapokig az ment, hogy minden reggel 8.30-kor megmondott, hogy ma mit fog csinálni, és 5 órakor mond meg, hogy megcsináltad-e. Uh-huh. Ez cégen belül is létezik. Ez nem egy informatikai kérdés, hanem egy felhatalmazás kérdés. Én azt gondolom, hogy a Telenoron belül inkább az utóbbiból vannak kevesebben, de az, hogy a munka eredményét mérjük, és ne az oda vezető utat, azt hiszem, hogy az egy vállalati kultúra része. Ezt nehéz kialakítani, ez nem megvehető. Se informatikai rendszer formájában, se pedig erőforrással, ez kialakítható, és hogyha ez bárhol tart ebben a cégén, azt gondolom, hogy erre érdemes nagyon vigyázni.
És akkor ehhez kapcsolódik amúgy a következő kérdésem is, hogy ahogy Ferenc mondta még a beszélgetésünk elején, nekem az a példa jutott eszembe, hogy ez a sok, ez kvázi, ami beütött március 15-16-ával teljesen manifest módon, az egy cápatámadáshoz hasonló, tehát hogy az embert még úgy, amikor leharapják a lábát, akkor állítólag szerencsére nem volt még ebben részem. Állítólag igen, vagy nagyon jól sikerült a műtét. Szóval állítólag pár, vagy egy 5-10 percig nem érzi a fájdalmat, hanem elönti az agyát az adrenalin, és az életért küzdve megmenekül jó esetben. Ez is egy hasonló helyzet lehetett, tehát nekem volt egy... Az én megélésem az volt, hogy a túlélés közös öröme van meg a munkatársakban. Az, hogy amikor átállt mindenki a home office-ra, nem ment csődbe a cég, az üzleti folytonosság megmaradt, ez egy közös siker volt. Viszont miután ez elmúlt, és az adrenalin elkezdett elpárologni, akkor nektek mi volt a megélésetek, mik voltak azok a legnagyobb szervezeti, kulturális kihívások, amik a hirtelen fizikai átállás után jelentkeztek a működésetekben? Ez szó volt arról, hogy a közösség hiánya.
Igen, szerintem ez mindig egy olyan dolog, hogy megváltozik az ember körül teljesen az élet, azt újból fel kell tölteni értelemmel. Tehát valami olyan tevékenységekkel, és itt én például saját példámból kiindulva, valahol ez a közösségnek a visszapótlása, tehát hogy hogyan fogok tudni, tehát oké, a család az körbevett, és úgy voltunk, hát nyilván abból az embernek egy része csak a közösségi életének a család, de úgy, hogy az összes többi az ilyen teljes elvágásra került. Nekem ez a sok volt az, amit valahogy így fel kellett dolgozni, megélni, és ahogy enyhítettek, valahogy pótolni olyan szabadidős tevékenységekkel, amikkel, ha nem is a közösségi találkozásokat, mert ugye ez tiltva volt, de valahogy visszahozzuk. És ahogy én ezt láttam, a legtöbb kollégánál ez volt az ilyen fő kiinduló probléma, hogy hát most úgy megszűnt
az
ez
emberi vonal.
Kvázi nyugdíjba mentek fizikailag, oké, hogy volt munka, meg ott beszélgettünk a Teams-en, meg a Skype-on, ez tök jó, de mégis az a nem találkoztam ma senkivel, vagy maximum a boltossal, de őt is maszkba láttam.
Három C-szabályt mondom, ezt a franciáktól tanultam, ez a kommunikációban, ez a három C, ez a café, kantin és a koridor. ahol nagyon fontos kommunikációs események
információs
zajlanak.
Információs kócspontok.
Igen, és ugye ez hozzájárul az innovációhoz, ahogy Feri mondta, az embernek a kellemes mentális érzéséhez, tehát hogy jól érezze magát, ez így hiányzott. Tehát én ezt, amit mondta, hogy 10 éve távmunkában dolgozom, ezt nem is tudom így elképzelni. Ezt megint csak ilyen szögletes módon pótoltuk ezt a dolgot, tehát július 1-től azt mondtuk, hogy 30%-ba vissza lehet az irodába térni, de kell is, tehát annyit benn is kell lenni. Mindenkinek heti 2 napot benn kell lennie, most aki nem Békés Saba mellett lakik, hanem valami elképzelhető helyen, tehát az embereknek heti 1-2 napot be kell járni dolgozni, és muszáj egymással találkozniuk, hogy ne...
Kiszedtétek őket a depóból.
Igen, igen, volt pár dolgozónál komoly mentális probléma, és akikkel kellett egyenként külön-külön foglalkozni, tehát ezt így teljes mértékig nem gondoljuk, tehát az heti 1-2 napot be kell jönni mindenkinek.
Azért szerencsére nem 10 éve dolgozom home office-ban, hanem egy régebben volt, ahol 3 évet töltöttem el így. De egyébként nagyon érdekes, és én ezt igyekszem mindenkinek hangsúlyozni, hogy a home office az nem mindig jó, meg mindig rossz, hanem hogy vannak helyzetek, tehát annak ellenére, hogy én így dolgoztam, amikor elkezdtem a Telenornál dolgozni, én abszolút azt képviseltem, hogy én egy kicsike 10 fős csapatot vezetek, hogy ott mindenki dolgozzon home office-ban, amikor szüksége van rá, de magam az első évben összesen 1 napot voltam home office-ban, mert akkor abban a helyzetben úgy ítéltem meg, hogy nekem ott kell lenni, ismerkedni kell, be kell épülni a szervezetben, azóta ez a szám ez nőtt, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így, hogy nincs ilyen örök érvényű megoldás, hogy jó vagy nem jó. Lehet, hogy ugyanannak a vezetőnek egy adott időszakban azt kell mondani, hogy a csapatának most megfelel a home office, és legyetek többet home office-ba, de hogyha változik egy helyzet, mondjuk ön egy új projekt, vagy van egy olyan új munka, amire ez nem alkalmas, akkor azt kell mondani, hogy gyerekek, most legyetek kevesebbet home office-ban, mert most ilyen a munkánk. Szóval ugye én azt gondolom, hogy ez egy ilyen, ez örökre talán így marad, hogy ez talán az örökérvényű igazság, uh-huh. Hogy ez mindig a helyzet fogja meghatározni. De nem az én csapatomat, hanem a céget tekintve, igen, mi is arra jutottunk, hogy a természetesen a home office, a csak home office, soha nem lesz egy jó megoldás. Most jelenleg úgy dolgozunk, hogy AB csapatban és egy héten 3 napot kell dolgozni. Az viszont látszik, hogy gyakorlatilag a vírus helyzet alakulásától függetlenül az kvázi kimondta a cég, hogy a hétfő péntek az most már mindig home office marad. Tehát gyakorlatilag a Török Bálint irodánk az 3 napot lesz nyitva, és a hétfő péntek pedig mindenkinek home office. Ez hadd tegyek még egy dolgot hozzá, és szintén tapasztalat, hogy az kiderült, hogy a hibrid megoldás nem olyan értelme hibrid, hogy vagy otthonról dolgozol, vagy a munkahelyeden, olyan értelme a hibrid megoldás, hogy van egy megbeszélésünk, ami eddig mindenkiben volt a tárgyalóban most, amikor mindenki karanténban volt, de otthonról dolgozott, ez tök jó volt, mint Teams-t használunk, és 10 ember vagy 50 ember tökéletesen részt tudott venni egy megbeszélésen, de az a változat, amikor 5 ember az irodában ül, egy helyen, ők nem tudnak egyszerre bejelentkezni 5 notebookról, mert összegerjed, ismeritek a problémákat. Ahhoz nagyon profi rendszer kell, hogy a tényleg mindenki mindenkit jól halljon, mikrofon, stb. Működjön. Egyébként a felületen a szavazhatsz, csetelhetsz közben, kérdezhetek tőle, de ugye az a tárgyalóban ülő embereknél kilőve. Szóval ez a hibrid változat a legrosszabb. Tehát sokkal jobb az, hogyha inkább mindenki otthon van, és bejelentkeztek egy Teams konferenciába mindenki a saját gépéről, rendes fülhallgatóval, jó technológiai körülmények között. Ez sokkal jobban működik, mint az a hibrid változat, hogy adminisztratív okokból legyen benne a csapat egyik fele, és ha azt dobta a gép, hogy az pont úgy van szétválasztva a csapat, hogy egy rendszeres heti meetingnek a résztvevői, akkor ez rosszul működik. Tehát ez egy komoly tapasztalat, hogy ezt a helyzetet érdemes elkerülni.
Célegyenesben vagyunk az előző ábra, vagy az előző kérdésre még gyorsan kitérek, hogy úgy tűnik, hogy a közönségnek 100% volt azok aránya, akik szerint a távmunka megítélése az javult az elmúlt pár hónap alatt, és akkor itt a következő kérdés az a mostani blokkhoz tartozott, viszont én egy záró kérdést tennék fel mindannyiótoknak, és ezt muszáj puskáznom. Tehát a hírek szerint ugye az ITM dolgozik azon, hogy a távmunka jogi keretrendszere lazuljon. Azt írják egészen pontosan, hogy a szabályozás lehetőséget biztosítana arra, hogy a munkáltató távmunkavégzés esetén hozzájáruljon a munkavállaló költségeihez, a szükséges eszközök beszerzéséhez, akár kedvezményes adózási feltételekkel. Mit gondoltok, kinek a feladata az, hogy kötelező távmunka esetén biztosítsa azt az infrastruktúrát, legyen szó székekről, monitorról, stb., ami a munkavégzéshez szükséges?
Hát ugye, ahogy elkezdődött ez az egész valahol ott márciusban, nekem nagyon furcsa Tehát ezek nem voltak sűrűk, de voltak ilyen nagyon érdekes élmények, tehát ott meg kellett húznunk a határt, mert ugye jöttek a kérések. Természetes volt, hogy mindenki hazaviszi a laptopját, akár a desktopokat is haza engedtük vinni, de megengedtük, hogy otthoni laptopról, PC-ről be tudjanak jelentkezni. De aztán ez így érződött, hogy egy-két ember, tehát mindig van egy-két ilyen, hogy mondjam, határait feszegető ember, jött, hogy jó lenne szék is. Az extremitás az nálam ott valósult meg, amikor ez a visszafelénél jött, tehát amikor vissza kellett volna jönni, hogy hát ő hazaköltözött az anyukájához Alföld közepére, nem tudom, 200 kilométerre, és vissza kéne jönni, de hát nincs hova, mert ő felmondta az albérletét, és akkor oldjuk már meg. Hát azt gondolom, hogy ezen még sokat fogunk izzadni, hogy ez itt kinek, hogy mi. Szerintem az új munkaszerződésekben erre már lehet, hogy ki kell térni, hogy akkor meghatározzuk, hogy ha egyébként otthon dolgozol, akkor nem építünk nagy szobát neked.
Csak nagyon röviden egy gyakorlatot osztanák meg, tehát hanem ez úgy működik a üzemeknél, hogy 6800 forint jár pluszba költségtérítésre távmunkára, hogyha 20 napot vagy otthon, és arányosan van kifizetve, tehát a tizet, akkor csak a felét, és ez gyakorlatilag a villamos energia költségre, fűtésre, tehát internetre, vagy internetet meg kell magának előfizetnie, tehát az biztosítjuk.
És ez Covid-tól az függetlenül.
Ez Covid-tól függetlenül is már be lehet vezetve.
Nálunk erre vonatkozó lépések egyelőre nem történtek, de egyébként valóban, amikor elkezdődött ez az időszak, akkor akkor a kérdések arra vonatkoztak, hogy oké, tehát a notebookomat eddig is hazavihettem, de akkor vihettem-e magammal most erre a várhatóan egy-két hónapra a székemet, meg a nagy monitort, hiszen a munkahelyemen azért a munkámnak a jelentős részét ezen végzem, úgyhogy ilyen kérdések nálunk is voltak. Én azt gondolom, hogy ez fontos szabályozni, munkavédelmi és számos egyéb okból. Természetesen itt követjük az eseményeket, és napi-heti szinten ezek a témák előkerülnek, folyamatosan dolgozunk rajta. A tökéletes megoldás természetesen még nálunk sincsen meg, de az biztosan látszik, hogy vannak olyan kollégák, akiknek egyszerűen az életkörülményei nem alkalmasak arra, hogy home office-ban dolgozzanak, tehát hiába adunk neki egy nagyon jó széket, meg mondjuk egy nagyon jó Telenoros internet, mobil internet előfizetése van, hogyha mondjuk egy szobás lakásban lakik három gyerekkel, akik ráadásul még az iskola miatt iskolában nem járva nyakán ugrálnak, szóval hogy nem lehet ezt rákényszeríteni emberekre. És megint azt hangsúlyoznám, hogy ha jobb úgy dolgozni, és mind a két oldalon vannak előnyei, akkor lehet, de ezeket szem előtt kell tartani, hogy hosszú távon csak arra építeni, hogy már pedig te otthonról fogsz dolgozni, mert nekünk, mint cégnek így jobb, azért az valószínűleg nem a jó stratégia.
Azt írja a közönség is, hogyha jól látom, ezt látja a legüdvözítőbbnek, hogy közös teherviselés az, ami a jövőbe mutat. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Az látszik, hogy igazából nincsen még kiforrott véleménye senkinek arról, hogy milyen a jó távmunka. Történelmi időnket élünk, és a szemünk előtt zajlik az átalakulás. Köszönöm szépen.
Egy vírusmentes távmunka.
Egy vírusmentes távmunka. Így van. Egy vírusmentes távmunkás jövőt. Köszönjük szépen.